Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a negyedik digitális esélyegyenlőség konferencia alkalmából, tekintettel arra, hogy meglepetésként egy további előadás is lesz a programban. Ezért a megnyitó már ezzel a köszöntő mondattal be is fejeződött, és már is tisztelettel kérem dr. Magyar Gábor urat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távközlési és médiainformatika tanszékének munkatársát, egyetemi docens tanszékvezető helyettes, hogy rendkívül izgalmas, a digitális bennszülött túlélő készlete című előadásával már is rukkoljon elő, parancsolja.
James Cameron Avatar című filmjében a Pandora lakói csatlakozni tudnak a bolygó kapcsolati hálózatára, szimbiózisban élnek minden élő lénnyel. Úgy is mondhatnánk, hogy erőforrásaikat hálózatosan szervezik és használják ki. Ez a film persze egy mese, és mégis eljátszottam a gondolattal, hogy vajon ott, ha egyszer mindenki tud kapcsolódni a hálózathoz, akkor megvalósul-e az esélyegyenlőség. Mert hogy nálunk, amikor az esélyegyenlőséggel kapcsolatos gondolkodás egyáltalán elkezdődött, akkor a hozzáférés, a penetráció volt jószerével az egyetlen, amiben gondolkodtunk. Érthető volt, hiszen ez volt az, ami az új technológiát jelentette, ami egy szűk keresztmetszet volt. Ezért aztán mindenféle program arra irányult, hogy legyen minél több hozzáférés, és ha ez megvan, akkor az esélyegyenlőség meg lesz oldva. Aztán megtanultuk, hogy kell a tartalom is, legyen motiváció, és persze oktatás is kellett, ECDL és más programok, amelyek arra irányultak, hogy minél többen valamiképpen használni tudják ezt az új infrastruktúrát, és ami azon elérhető. Az Európai Unió is ebbe az irányba mozdult, aztán pénz, program erre volt, penetrációra, hozzáférésre, tartalomra és képzésre. Aztán az esélyegyenlőséget külön is artikuláltuk valahogy, tehát lehet digitális akadálymentesítés, legyenek programok arra, hogy oda is eljusson a hálózat, ahol egyébként üzletileg nem érné meg. Három komponensű lett tehát a támogatandó programoknak a palettája. Ezért aztán már nem digitális szakadékról, hanem részvételről beszélünk. A kérdés tehát az, hogy benne vagy-e, részt veszel-e benne. Jó kérdés igazából az, hogy benne tudsz-e lenni, részt tudsz-e venni ebben. Szerintem ez a kérdés 15 éve ugyanaz, és nagyjából a válaszok is ugyanazok, csak persze más és más körülmények között. Benne tudunk-e lenni, avagy kívülrekedünk? A részvétel lesz a mai előadásomnak a központjában, hogy milyen feltételei, lehetőségei vannak a részvételnek. Egy fordulópont van is szerintem, ez a fordulópont, amit máshol már átéltek, mi még benne vagyunk, hogy az internet a mindennapjainknak az alapja, az egyik alapja, nélkülözhetetlen alapja lett és lesz. Az emberek milliói számára, az emberek tömegei számára az internet nem egy hálózat, hanem a hozzánk kapcsolódó eszközök és az azokkal elérhető alkalmazások, sőt az azokkal elérhető virtuális világoknak az együttese, amelyekkel azt értük el, hogy vannak eszközeink, amelyek az internethez kapcsolódva a mindennapjainkban velünk együtt vannak. Mik az internetes mindennapok fő jellemzői? Az egyik nagy trend az, hogy a mobilitás erősödik. A mobil eszközöket persze nagyon sok mindenre lehet használni, telefonálni is többek között, de például vásárlását, érdeklődést és így tovább. Érdekes felmérést olvastam, hogy például Magyarországon számomra meglepő volt, hogy a férfiak kétszer annyira használják vásárlásra, autópályamaticára, parkolásra, meg ilyesmire a mobilt, mint a nők. Még inkább rossz ez az arány, például a vásárlással kapcsolatos tájékozódásról beszélünk. Három platformon keresztül érjük el az internetet, és ezek közül a videó, a multimédia az, amelyik igencsak erősödik. Az információcsere egyik legfontosabb médiumává válik a média, a videó. A digitális bennszülöttek ezekben nyerik el leginkább ma a kifejezés módjukat, ebben tanulják meg a világról kifejezni az érzéseiket, tudásokat, benyomásaikat. Ezek közül is, a multimédia tartalmak közül is, különösen dinamikusan fejlődik most az úgynevezett felhasználói tartalom, tehát az a tartalom, amelyet a felhasználók maguk állítanak elő. Azt is mondhatnánk, hogy a videó kifejezésmód áttörése az elsősorban a felhasználói tartalmakban látszott eddig, bár éppenséggel ennél komolyabb érzést meghaladó mérésekre alapozott adatokkal a Cisco is előállt egy nagy összefoglaló tanulmányban, hogy a hálózati forgalmat tudnék milyen tartalmak adják, és ebben bizony a multimédia szolgáltatások hihetetlen tempóban törtek elő. Növekszik a közösségi hálózatok szerepe is. Azt majd eldönti az idő, hogy ez múló divat-e, vagy pedig tényleg beágyazódunk ebbe. Ma úgy néz ki, hogy a közösségi hálózatok az egyik legfontosabb keretét adják az interneten való részvételnek. Foglaljuk össze tehát az első leckét, amelyik az eddigieknek egyfajta felsorolása lenne. Néhányszor itt a kis előadásom során ilyen összefoglalókban szeretném a grafikusan csak jelzett gondolataimat összefoglalni. Tehát ebben a három platformos, három képernyős modellben a mobilitás erősödik, és ezen belül is a videó, a multimédián belül a képi tartalmak használata dominál. A közösségi hálózatok adnak ennek egy leginkább a fiatalok számára, de nagy tömegek számára befogadó keretet, és hát ehhez csatlakozik a kiegészített valóság, tehát az az elmosódás, amiről sokat beszélünk, hogy a fizikai valóság és a kitalált valóság közötti határnak az elmosódása. Mire is jók ezek az eszközök? Mire jók azok az eszközök, amelyekkel a testünkre csatolva, vagy a testünkbe beleépítve, csatlakozva működünk? Illetve ezek az alkalmazások hogyan élnek? Hogyha előveszek két telefont, amelyeknek egymás mellé írtam a szolgáltatás listáját, és nagyjából ugyanaz a szolgáltatás listája ennek az iPhone 4-esnek, vagy ennek az üzleti kategóriájú Nokia telefonnak, akkor azt kell látni, hogy bár tételesen a felsorolás nagyon hasonlít, valójában két különböző eszközről van szó. Ez használati módját tekintve elsősorban egy média élvezeti eszköz. Fényképeket mutogatok az ismerőseimnek, videókat lehet nézni, csatlakozni lehet a Facebookra, és így tovább. Ezzel pedig elsősorban kommunikálni lehet, telefonálni, SMS-ezni, e-maileket írni, fogadni. Két különböző használat. Ez teljesen jól van így, különböző közönségnek szól természetesen. Azt azonban érdekel, például a fényképezőgépekben is van ugye kicsi bankkártya méretű, meg nagy cseréretű objektíves, és százféle közötte. Érdekes megfigyelni, hogy a fényképezőgépek mindegyikével lehet videót készíteni, és ezekkel is lehet videót készíteni. Sőt, ezzel is lehet videót készíteni. Úgy látszik, a videó valamiképpen különösen fontossá vált ezekben a mai eszközökben. Magunkkal hordjuk tehát a videót, magunkkal hordjuk a közösségi hálózatok elérését, és persze sok minden mást, magunkkal hordjuk a térképet, magunkkal hordjuk a fényképalbumot, a naptárat, a zenét, és így tovább. Ezek az eszközök sokféle módon, sokféle formában jelennek meg, és mint az előbb próbáltam itt utalni rá, különböző célközösségnek kihegyezve jelennek meg. A fejlesztő mérnökök nem is nagyon tudják, hogy melyik lesz ebből siker, amikor ugye azon dolgoznak, hogy új készüléket állítsanak elő. Vannak azonban olyan új készülékek, mint például a hajlékony kijelző, amelyik olyan élethelyzetekbe is elviszi az internettel kapcsolatos szolgáltatások élményét, amit korábban nem igazán lehetett megcsinálni, mondjuk a strandon, tűzön, napfényben olvasni bizonyos dolgokat. És persze vannak ma még futurisztikusnak ható mindenféle, akár a szembevetített képeket alkalmazó megjelenítők. A nagy sláger ebben a mezőnyben a háromdimenziós megjelenítés. Én is azt gondolom, hogy a térélmény valami egészen új, fantasztikus élmény, és ez a térélmény ma még elsősorban a régi módokon, a megszoktukat berögzült módokon kerül használatba, de hát minden technológiával így van ez, hogy először a régi megszokott módokon használjuk, aztán lassacskán megtanuljuk új módon használni. Azért ebben a kis illusztrációban, amit itt kivetitek, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy egy ember, történetesen egy brit koronaherceg, mindenféle betanítás nélkül vette kézbe ezt az eszközt. Kezébe adták, ott magyaráz neki két ember, de mégis valamit csinál. Jó, jó, nem egy komplett autót tervez meg vele, de mégis valami háromdimenziós ízét csinál, mindenféle betanulás nélkül. Tehát valami olyan interfészről, valami olyan embergép kapcsolatról van szó, amelyik igenis szerintem meglehetős könnyedséggel használható. Ezeknek a változásoknak a kontextusa, tehát elsősorban azt jelenti, hogy tömegével van nálunk, zsebünkben, a testünkön, sőt a testünkben esetleg eszköz, amivel a hálózatos erőforrásokhoz kapcsolódunk, utalok vissza a kis pandorás mese hasonlatomra az elejére, és ezekhez már bizony új üzleti módok is, tehát a dolognak az életképességét bizonyító üzleti módok is kialakultak, és alakulnak persze nagy mértékben újak is. A hozzáférési lehetőségek is növekednek ezzel kapcsolatban, főleg ugye mobil vezeték nélküli hozzáférések. Egy picit később még szeretnék visszatérni arra, hogy ez milyen mértékben hat a mindennapi életünkre, a gondolkodásunkra. A kis előadásomnak igazából ez akar lenni a központjában. Fontos kiemelni már itt, hogy a több információ nem jelent automatikusan több tudást. Egyszerű felhasználói felületek alakulnak ki, ebben ez a multimédia írásbeliség megtanulása lesz a legfontosabb szerintem. Még szeretném kiemelni ebben, hogy a multimédia írásbeliség mellett a valós idejűség, a valós idejű kommunikáció előretörése is fontos. Kvázi az hasonlatképpen mondom, az e-mail helyett a csetelés, az instant messaging az, amelyik igazából előretér, öregesnek tűnik már az e-mailezés, azonnali jelenlét. Ugye ez jó vagy rossz, az egy másik kérdés, de a jelenséget érdemes megállapítani. Mindezek az jelenségek együtt szerintem a részvételi webhasználatnak a stílusát határozzák meg. Ezeknek a szolgáltatásoknak, az információs társadalmi szolgáltatásoknak az igénybevételére alkalmas eszközök és alkalmazások egy ilyesféle kontextusban alakulnak ki. Vannak persze az egyszerűség hívek között, akik azt mondják, hogy nekik már az is jó lenne, hogyha nem lenne annyi gomba tévé tápkapcsolóján. És igen, valóban a felhasználás néha nagyon bonyolult. Erre van, aki még radikálisabbat mond, a Google vezérigazgató azt mondja, hogy megcsinálják helyettünk a gépeknek, mi nem is kell ezt megtanulni. Nem is futurisztikus a dolog, az ő példáját tekintve a berlini Freie Universität kutatói mások mellett egy olyan autót csináltak, ami az én GPS koordinátaim alapján tudja, hogy hova kell jönni értem, a forgalomban vezető nélkül, és haza is visz engem, hogyha éppen sofőrszolgálat nélküli fuvarra van szükségem. Tehát működik a Google vezérigazgatójának az elképzelése a gépi világban is. Sőt, aki még ennél is többre vár a meggyőzéshez, az idén nyáron, 4 furgonból álló konvoj Pármából Shanghaiba ment el vezető nélkül, teljesen automatikusan. Elég lassaskán egyébként, már 3 hónapig tartott ez az út, de azért első lépésnek talán nem is nagyon rossz, hogy végül is odaértek. Persze én nem az autókról akarok beszélni, és nem az automata gépekről. A lényeg úgyis az, hogy nekünk embereknek milyen viszonyba kell kerülni a gépekkel, ahhoz, hogy részt tudjunk venni az internetes világban. Az emberek, gépek, valamint az emberek egymás közötti viszonyában mit jelent ez a internetes társadalom. Legyen egy viszonylag összetett példa ennek a bemutatására, az intelligens otthon. Ahol ugye az intelligens otthonban rengeteg érzékelő, beavatkozó, vezérlő szolgálja a kényelmünket, és ezek a újmódi kapcsolatok másfajta interfészekkel valamiféleképpen mind a mi kényelmünkre, szolgáltatásaink biztosítására vannak. Ez az intelligens otthonnál azt mondhatnánk, hogy ha egyszer valakinek van pénze, nyilván ez egy óriási egyenlőtlenség, hogy kinek van pénze egy ilyet megvenni, ki az, aki megengedheti magának, hogy egy ilyet megvegyen, most, vagy 20 év múlva, vagy 100 év múlva. De hogyha tegyük fel, akiknek van, ők vajon egyenlőek? Tehát megvan a hozzáférésük, úgy mondjam. Én azt gondolom, hogy nem, ugyanis hiába tudjuk elérni azt, hogy a menüvezérlés, nyomkodás, mindenféle izének a technológiai nehézségeit meghaladva is legyen ilyen intelligens otthonunk, igazából az lesz a kérdés, hogy értjük-e azt, amit vezérelni, uralni akarunk. Úgy is mondhatnám, hogy vajon úgy tudjuk-e az egészet kommunikálni, mint ahogy hagyjánál a komornikkal beszéltek a gazdag urak. Azt olvastam, hogy azért az régen úgy volt, hogy akik ilyen gazdag, szupergazdag családban cseperedtek föl, azok ugye gyerekkorútól kezdve megtanulták, hogy hogyan kell beszélni a komornyikkal, a személyzettel, hogy a dolgok olajozottan, flottul menjenek. Az új gazdagoknak bizony gondjuk volt a személyzettel, mert nem mentek olyan simán az ügyek. Vajon a gépi világban is, ha majd ugye a gépek egy csomó mindent megcsinálnak helyettük, mint egy ilyen intelligens otthonban, a szellőztetés, ütés, fűtéstől kezdve minden, akkor is, ha én nem értem igazából azt a világot, amelyiknek a vezérlésére, uralására hivatottnak érzem magamat, akkor vajon tényleg részt veszek ebben. A gyerekek persze belenülnek ebbe az egészbe, és a gyerekek akár fordítógépekkel, meg mindenféle grafikus, játékos dolgokkal, ez az úgymond Facebook generáció tulajdonképpen kommunikációs nehézségeken túljutva részt vesz ebben az egészben. Talán még azt is megtanulják, hogy hogyan vigyázzanak magukra, az adataikra, amelyik ugye ma egyre inkább egyre fontosabb lesz. Aki azonban nem nő ebbe bele, az könnyen lehet, hogy kimarad. A digitális benszülötteknél szokás azt mondani, hogy biztos minden fiatal digitális benszülött, szerintem még ez sem igaz. És ha viszont elkezdjük ezeket interakcióinkat az információs társadalmi szolgáltatások világában, akkor rájövünk, hogy az egyik legfontosabb kapcsolat az, hogy tudunk-e jót kérdezni, és a sok-sok válaszból, amit egy-egy kérdésre kapunk, hogyan jutunk hozzá ahhoz, ami minket érdekel. Vagyis, hogy ebben az információ túrtelmerésben hogyan igazodunk el. Nagyon fontosak azok a ma még tudományos eredmények számító fejlesztések, amelyek a kérdezést, a tartalomban való eligazítást próbálják meg okosan segíteni, valamint a válaszok között súlyoznak. Ennek nagyon sok veszélye is van. Azt gondolom, hogy a kérdezés, a válaszok elemzése és azok vizualizációja, megjelenítése azonban az embergép interfészek jövőjének az egyik legfontosabb területe, ezért erre feltétlenül nagy hangsúlyt kell fektetni. Egy újabb lecke összefoglalót mondanék. Mi tehát a részvételnek, a benne levésnek, hogy szép magyarul mondjam, a feltétele, vagy mik a feltételei? A régi kérdésre ugye a régi válasz az, hogy hozzáférés, tartalom és írástudás. Én ma elsősorban azt szeretném kiegyezni, hogy az írástudás, amit ma digitális írástudásnak, vagy újabban média írástudásnak nevezünk, az mit jelent? Csak tovább. A médiaírás tudás jellemzői közül én azt emelem ki, hogy elsősorban a képi, grafikus tartalmak dominálnak benne, és azt, hogy a lineáris olvasást, ami egy olvasástudás, ugye, fölváltja valami más, egy ugrálósabb, mozgósabb valami. Sok bajjal jár ez a megértésben, a felfogásban, de összességében nem érdemes ezzel nagyon szembe menni, mert úgy tűnik, hogy nincs más út. Ez a médiaírástudás, ez hipertext linkeken való mozgással, és ebben különböző új kontextusba kerülés után médiaelemeknek a feldolgozásával jár. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy amikor ezt a folyamatot csinálják százmilliók a világban, vagy milliárdnyi ember a világban, akkor azonnal döntéseket hoz információ minőségéről, megbízhatóságáról, értékéről. Ez nagyon új helyzet, mert az írástudás az mindig is az esélyegyenlőség alapja volt. De évszázadokon keresztül a korábbi világban, a Gutenberg galaxisban a nyomtatott anyagnak volt valamiféle előzetes minőségkontrollja, minőségellenőrzése. Ami létrejött, az sok-sok ember csatornáján, szűrőjén keresztül ment. Nyilván ott is volt selejt, ott is volt nagyon sokfélesége a világnak. De a mai világ abból a szempontból más. A digitális világban ez a fajta értékelemzés ma úgy tűnik, hogy menet közben általunk kell, hogy végbe menjen. Nem tudom, hogy így lesz-e 50 vagy 100 év múlva, de ma nagyon így néz ki. Ez egy más típusú dolog, és ez hozzátartozik igenis az írástudáshoz, mert az írástudás nem csak azt jelenti, hogy az ember karaktereket egymás mellé tesz, vagy bizonyos képi információkban a kifejezésmódokat megérti. Az írástudás egy sor kognitív, motorikus és társadalmi funkciónak az együttes észlelését jelenti. Valójában a Lehet, hogy ennek a következménye az, amit nagyon sokan már több mint 10 éve írnak le mindenféle publikációkban, hogy mintha rövidülne a figyelem koncentráció. Nagyon komoly tudósok is erről számolnak be, hogy a fogyasztók nagy tömegei kevesebb ideig képesek egy-egy dologra koncentrálni, figyelni. Például a filmek, videoklipek, de még a reklámoknak a hossza is, mintha rövidülne. Ha rövidül a figyelem koncentráció, és a fiatalok tulajdonképpen elszoknak hozzá, akkor tulajdonképpen az másfajta kifejezés módokat jelent. Bocsánat, köszönöm szépen. Nem elég, hogy rövidül a figyelem koncentráció, meg is oszlik több felé. Az én kamasz gyerekeim például soha nem egy alkalmazást tartanak itt a számítógépen. Én szidom őket ezért, de mindig eszembe jut ilyenkor, hogy az én szüleim meg azért szidtak engem, hogy miért hallgatok zenét tanulás közben. Tehát lehet, hogy nem is annyira új dolog ez az egész. Fel kell ismerni szerintem, hogy az írástudás, a média írástudás nem valamiféle plusz dolog, ami bejut az életünkbe, hanem ez fölváltja a régi tanulást, szocializálódást, és ezért egy újfajta alapot jelent számunkra. Régen ugye az írástudók, idézőjelben mondom, de hát azért ez egy bevett fogalom volt, az írástudók értették a szöveges alkotásokat is, és eligazodtak a képi információközlésnek a mondandóiban is valamilyen szinten. Az a kérdés, hogy amikor egy ilyen típusú írástudásbeli változás megy végbe, akkor nekünk milyen teendőink vannak ezzel. Nyilván az is kérdés lehet, hogy nekem igazam van ebben. Például Cseperi György, talán majd beszélni is fog róla, írt ugye legutóbbi könyvében arról, hogy a sok technológiai kacat azért alapvetően az attitűdjeinket, a világunkat nem nagyon változtatja meg. A világ nem lesz attól demokratikusabb, hogy mindenkinek a zsebében mobiltelefon van. Némi leegyszerűsítéssel szólva. Tehát a sok technológiai kacat nem változtatja meg a társadalmi attitűdjeinket. Lehet azonban, hogy a médiaírás tudásnak a változása igenis hátrányokat hozhat akkor, hogyha egyfajta ilyen mozgáshoz nem csatlakozunk. Azt gondolom ugyanis, hogy az információ megtalálása, az könnyű viszonylag könnyű megtanulni a technikáit, de annak az értelmezése és abban a manipuláció elkerülése, és ezen keresztül végül is az erkölcsi értékeknek a kiépülése, ezeknek a beágyazódása, ez ezeken a technológiákon keresztül valósul meg. Ha ezt nem tanulja meg a széles társadalma, mindenki, akkor nem tudjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Még arra veszélyre is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a digitális benszülött kifejezés az azt sugallja, hogy mindenki, aki fiatal, az benszülött, az benne van, az meg fogja ezt tanulni. Szerintem, ha egy társaság, egy egyesület, vagy egy kormányzat, vagy bárki azzal foglalkozik, hogy segítse az esélyegyenlőséget, akkor igenis el kell gondolkozni azon, hogy vajon ez természetes folyamat-e. Hogy úgymond a kívüllevők, a beletanulók korosodásával elmúlik-e majd ez a digitális megosztottság, ami a benszülöttségből akad. Én azt gondolom, hogy ez nem automatikus. A benszülöttek nem egyszerűen a fiatalságuk okán benszülöttek. Tehát korosztályon belüli különbség is van. Mondanék egy példát. A hangszerek és a számítógépek kapcsolata bizonyos korosztályos számára azt jelenti, hogy nem kell kinyomtatni a kottát. Ott van a kotta a képernyőn, megsporoltuk a papírt. Azok fiatalok számára, akik itt ülnek a billentyűzet előtt, ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amit próbálkozom, játszom a billentyűn, azt a gép nekem lekottázza, eltárolja, és majd mindenféle egyéb alkalmazásaimhoz háttérzeneként, színesítésként felhasználom. Tehát egészen másfajta felfogásként hozza létre. Van tehát egy generációs elválasztottság, vagy esélyegyenlőtlenség, de azonban figyelnünk kell arra, hogy generáción belül is létezik ilyen. Ez a benszülött bevándorló probléma, ez azt jelenti, hogy akik benn vannak, akár fiatalságokon, akár másokból, azok egy kicsit más készségek, képességek kifinomodásával, kiélesedésével vesznek részt ebben a társadalmi beágyazódási folyamatban. Milyen sokat hallok például a remixről? Tudják-e, mi az a remix? A remix ugye az mindenféle médiatartalmaknak az újrafelhasználása, újrakeverése azért, hogy új élményt hozzak létre. Milyen sokat hallok ugye az elosztott észlelésről. Az elosztott észlelésről, ami ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy interakció a mentális képességeinket kiterjesztő eszközökkel. Milyen sokat hallok a kollektív intelligenciáról, ami itt azt jelenti, hogy többek tudásának az egyesítése valami cél eléréséhez. Milyen sokat hallok a szimulációról, a régió szimulációról, a valós jelenségek, folyamatok modellezéséről, például a virtuális valóságokban, vagy a kiterjesztett valóságokban nagyon sok szimulációs technika van a tanulásra. És milyen sokat hallok a játékról. A játékról, a dolgok eljátszásáról, ez remek lehetőség is a tanításban, és remek ürügy is a problémákra. A játék, amikor kitalált identitásokkal, vagy többszörös identitásokkal vehetünk részt egy kiterjesztett vagy egy virtuális valóságban. Ezért azt állítom tehát, hogy a digitális benszülöttek írástudása mást jelent, mint a kívüllevőké vagy a beletanuléké, és ezért más az ő részvételük is az információs társadalomban. És ne féljünk egy lépéssel tovább menni, ha más ez a tanulási folyamat, akkor másként alakul ki az erkölcs is bennük. Lehet, hogy persze ugyanazok az erkölcsi értékek hagyományozhatók, de bizonyosan más útakon, más módokon. A közösségi média, ez a ma nagyon izmosnak tűnő keret erre, előnyökkel, hátrányokkal, problémákkal, szép ígéretekkel más kereteket ad annak, hogy hogyan váljon valaki benszülötté. Bicska, zsineg, tyufa. Vágni, kötözni, tüzet gyújtani. Évszázadok óta mindenki megtanulja ezeknek az eszközöknek a használatát, ráadásul magától értetődően. Persze van, akinek a bicska egy kicsit többet kell, hogy jelentsen, mert nem mindenki egyenlő. Van, akinek sokkal szofisztikáltabb eszközkészlete van ahhoz, hogy részt vegyen akár egy túlélő túrán is, és van, aki a túlélő túrára persze inkább a kolbászt meg a szalonát vinni a magával, mint a bicskáját. De a mai világban is azt kell mondanom, hogy vannak ilyen eszközök. Közösségi hálózat, kereső motor, magunkkal hordott intelligens számítógép vagy okos telefon. Ennyi lenne a digitális világnak a túlélő készlete. A bicskát, a zsineget és a gyufát nem az iskolában tanultuk meg használni, hanem családban vagy más közösségben. Észrevétlenül, magától értetődően. Tulajdonképpen nem volt tanulási folyamata, nem volt tanítása, észrevehető tanítása. Vajon ezeket az eszközöket hasonlóképpen természetesen magától értetődően elsajátítja mindenki. Itt is van persze, akinek a bicskája sokkal többet tud a digitális világban, mint a másiké, mert itt sem vagyunk egyenlőek, és az egész természetesen egy hálózati környezetben értelmezhető, csak egy globális hálózati környezetben. Úgy gondolom, hogy a digitális tartalmak fogyasztása általánossá válik, a tartalmak előállításában való részvétel azonban nem. Nem tekinthető esélyegyenlőségnek azt, hogyha a fogyasztásban nagyjából egyforma esélyeink vannak, de az részvételben, a tartalmak előállításában, formálásában nem. Valóban egyenlő esélyeink vannak. Én azt gondolom, hogy a hozzáférés nagyjából megvan, meg lesz. Nyilván nagyon sokan közbe vágnának, hogy de ez a baj vele, az a baj vele, itt szűk, ott nem elég jó. És igen, globálisan is elmondhatjuk, hogy a hozzáférésre persze egyenlőség nincsen, van, ahol sokkal több van, ahol sokkal jobb minőségű, sokkal megbízhatóbb. De mégis azt gondolom, tendenciájában az egész világon, vagy majdnem az egész világon a hozzáférés nagyjából van. Sokat kell dolgozni, hogy mindig fejleszteni, de nem ez az igazi fő probléma, nem ez a szűk keresztmetszet, hanem éppenséggel a tartalom, a mindennapban való részvétel feltételeinek a biztosítása. Még azt szeretném kiemelni, hogy ez a részvétel, ez a közösségi hálós, multimédiás valami, ez nem valamiféle tizenévesek játéka. Nehogy azt higgyék, hogy ez valami múló divat és kivagyiság kérdése, hogy én kivel kerülök kapcsolatba, és így tovább. Valójában én úgy látom, hogy ez a társadalmi folyamatokból a részvételnek a feltétele, az érdekérvényesítésnek, a karrierépítésnek, a társadalmi mobilitásnak, a tanulásnak, olyan feltétele, amit ezek nélkül ma sem lehet már igazából csinálni, és a mai fiataloknak az egész életében így lesz az, hogy ezt nem lehet csinálni. A korosztályi megosztottság tehát szerintem idővel remélhetőleg múlni fog, még ha föl is hívtam a figyelmet arra, hogy korosztályon belül is ügyelni kell arra, hogy ezeket a készségeket kialakítsuk, segítsük ezt kialakulni. A hozzáférés is nagyjából megoldható volt és lesz. A mi felelősségünk az, hogy ezek a képességek milyen ütemben és hogyan épülnek ki. Széles sávot mindenkinek, ahogy az EU mondja? Igen. Én azt gondolom azonban, hogy a kiegyensúlyozott jövőnknek az első számú záloga az lesz, hogy a tartalom előállítási és kezelési képességekben és készségekben milyen jártasságot szerezzek a társadalom résztvevői, mi mindannyian. Azt is mondhatnám, hogy ezekben a tartalom alkalmazásokban, ezeknek az ismeretében felelős, etikai és anyanyelvi szintű ismeretet kell elérni. Köszönöm a figyelmet!